Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó volt énekelni, és ebben az énekben megvallani, hogy megnyíló kapuként, megnyíló szívként téged várhatunk, a vőlegényt, a bennünket eljegyző, bennünket a maga tulajdonába vevő urat, aki megtisztít bennünket minden hamisságtól, hogy tisztaságban és szentségben állítson majd maga elé. Köszönjük neked ezeket az estéket, a csendet, köszönjük neked advent ajándékát, és köszönjük az ígét, amivel keresel és megszólítasz bennünket, hogy megérintsd az életünket, hogy megújulhassunk, megelevenedhessünk, megnyugodhassunk, benned általad békességet találjunk. Kérünk, áraszd ki szent lelkedet, és vígvédve azt a csodát, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk, a te ígéd világosságánál világosságot látunk. Kérjük Jézusért, megváltónkért, édesatyánk, hallgass, áldj, és szentelj meg minket. Amen. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, Malakiás próféta könyvének olvasom most a háta lévő szakaszát, részét, és ebből egy részt szeretnék majd különös hangsúllyal kiemelni. Így szól az íge, a második fejezet vége, és aztán a harmadik fejezet egésze tekintetében. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját? És ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküdt tevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el a földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az Úr figyelt, és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiaihoz, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelő és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz, mint minden kevés és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ográndoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak, úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdeztétek, miből térjünk meg? Becsaphatja Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem, ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Szeretett testvérek, már maga az, hogy végig olvashattuk ezt a ószövetségi proféciát, nagy kincse és ajándéka ennek a hétnek, és az, ami elhangzott is, kibontva, megértette velünk, nagy gazdagságot jelent, akik együtt lehettünk, és hallhattuk az üzenetét. Szeretettel ajánlom ennek a könyvnek az olvasását, akár versről versre végig gondolását újra és újra, akár ebben az adventben, mert nagyon gazdag és nagyon összetett mindaz, amit hallunk, amit most is ezen a mai alkalommal felolvastam, és talán valóban lehet mondani, hogy ez a csúcsa, ez az ívének a felső szintje, ami ebben a prófétai kijelentésben megfogalmazódik. Én most mégis ebből a nagyon gazdag üzenetből, amiben alapvetően az eljövetelt megelőző időről és az ember felelősségéről van szó, mindazon túl, amit Isten az ő csodálatos ajándékában cselekszik, erről a részről szeretnék szólni, és a többinek a fényét, a világosságát pedig újra keressük majd, és fedezzük fel akár személyesen. Három este három különböző kifejezés hangzott, vagy hangzik, arra nézve, hogy vajon mi is az az üzenet, amit ebből most magunknak megragadhatunk. Én azt mondom most ezen az estén, ami az összefoglaló tulajdonképpeni címe is volt ennek a sorozatnak, utolsó szó. Utolsó szó, hiszen hallottuk és tudjuk, hogy ez a könyv az ószövetségi proféciák utolsó darabja. És mielőtt megérkezett Keresztelő Jánosban Isten illési lelkülettel felruházott útkészítője is megérkezett, az, akinek az útját készítette a megváltó, szabadító Úr Jézus Krisztus, Isten az ő népének szól, és ezzel a könyvvel, ezekkel az üzenetekkel mondja el az adventi, ezt megelőző utolsó kijelentést. Azért nagyon fontos ez, mert ez a megváltó érkezése előtt hangzott, rendkívül jelentősége van tehát az első, és hiszem, hogy egyben, hiszen maga a könyv és ez a most felolvasott szakasz is tartalmazza a második eljövetel üzenetét, a második advent idején is. Tehát az első adventben élőknek, és nekünk a második adventben élőknek is hangzik ez az üzenet, és nagy figyelmeztetés, és egyben nagy lehetőség ez, ami számunkra. Eredetileg ugye tudjuk, hogy ez Krisztus előtt 400 évvel játszódik ez az esemény, illetve azok, amikről hallunk, ennek a korszakát ölelik fel. A babiloni fogság után vagyunk, amikor már visszatért a nép, mintegy 100 évvel azt követően, hogy visszahozta az első turnusban Isten az ő népét a saját földjére. És ennek ugye a hátterét, a környezetét ismerhetjük Esdrás, Nehémiás próféta könyvéből, vagy akár Haggeus próféta könyvéből, milyen korszak ez, hogyan ment végbe, mit is jelentett ez. Minden esetre azt látjuk, hogy ebben a korszakban már Isten népe visszazökkent a régi kerékvágásába, ha lehet így mondani. Úgymond birtokba vette azt, ami az övé volt, és igyekezett azon, hogy épüljön és építsen. Készen vannak a várfalak, készen van a kultusz helye, és építik, készítik el a házaikat. Haggeus háborúg is azon néha, hogy luxus házakat építenek. Nagyjából konszolidáltak a körülmények, természetesen vannak azért szélső pontjai a nép szociális életének, hiszen most is olvassuk, hogy vannak, akik visszaélnek özvegyekkel, árvákkal, de alapvetően egy építési korszakot látunk magunk előtt, amikor épülnek az épületek, amikor működik tulajdonképpen az élet. Látszat szerint sok minden a normál kerékvágásában van. Az azonban nagyon megdöbbentő, hogy Isten másként értékeli ezt. Mert Isten nem azt nézi, ami a szemünk és a szemük előtt van, hanem azt vizsgálja mindvégig, ott is, itt is, most is, ami a szívünkben van. Azt mondja el tulajdonképpen a proféciánk keresztül, a profétán keresztül, hogy hazatértek, visszatértek, visszazökkentek a régi kerékvágásba, de sajnos ez azt is jelenti, és megdöbbentő ennek a párhuzama, amikor idéztem most az előbb az árvák özvegyek világát, hogy pont az volt az egyik nyomorúságos állapota a népnek, hogy nem törődött azzal, akikkel törődni kellett volna, visszaélt azokkal, akikkel törődni kellett volna, és nem törődött Istennel is az ő igéjével, az ő szavával, hanem eladta magát idegen isteneknek. Ez volt a fogságra vitel előtti idő, és bizony most is felidéződik, most is újra megfogalmazódik, mégpedig egy megrázó, egy nagyon pontos megfogalmazásban, amikor is ezt mondja az Úr, Jákob fiai maradtatok. Jákob fiai maradtatok. Ez a változatlan visszakerülés abba, ami volt, megrázó és megdöbbentő. Mert Isten új lehetőséget készített a népnek. Mert Isten új alkalmat teremtett arra, hogy a nép az ő akarata, az ő terve szerint éljen, boldogan és szabadon. A nép azonban visszatérve, hazatérve, visszatért ősei hagyományához, és nem ahhoz, amit az Istenhez való tartozás jelentett, hanem ahhoz, ami volt, ahhoz, amit Jákob, és az ő neve nem véletlenül hangzik így, Jákob jelöl. Visszatértek, és önmagukat adták újra. Mert hogy tudjuk jól, Jákob Izraellé lett. A csaló Isten harcosává, Isten eszközévé. És amikor azt mondja az Úr, ti maradtatok azok, akik voltatok, ez sajnos nem annak az öröm híre, hogy változatlan a hűségetek, változatlan a hitetek, változatlan az elköteleződésetek mellettem, hanem arról beszél, hogy változatlanok vagytok, pedig a változás lehetőségét teremtettem meg számotokra. Változatlanul azok vagytok, akik voltatok, az őseitekhez igazodtok, ahelyett, hogy hozzám igazodnátok, a szabadításomhoz, ahhoz, aki én vagyok, amit én hoztam, amit én adtam nektek. Megrázó ezt hallani, és most magunkra is vonatkoztatni, vajon változtam-e? Változtál-e? Vajon mit mond rólam? Az új nevemet mondja az Úr. Ami csodálatos mégis, és ami felemelő, hogy Isten a Jákob fiait, ahogyan hallottuk is, nem azért választotta és tartja meg magának, mert ők valamit produkáltak, produkálnak, hanem azért, mert ő maga, és ez a mi életünk egyetlen csodálatos biztonsága, nem változik meg. Isten megszólítja a Jákob fiakat, bemutatkozik újra, bemutatja önmaguknak újra őket, hogy eszméljenek, hogy megváltozzanak, hogy megújuljanak. És azt mondja, én az Úr nem változtam meg, de ti sem, mert ti is Jákob fiai maradtok, de ez nem maradhat így. Mert amit tettetek és tesztek, az nem más, mint hogy eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. De Isten nem hagyja szó nélkül. Nem hagyja őket ebben a változatlan állapotban, hanem szól, hanem megmutatja önmagát, hogy én nem változtam meg, a tervem veletek nem változott meg, a szeretetem, a hűségem nem változott meg, a kegyelmem most is áll. Nektek kell, de nektek lehet változnotok, mert én vagyok a változatlan, akihez térhettek. És az az ember, aki a változatlanhoz tér, az tud változni. Aki változatlanul marad abban, amiben van, az nyomorultul romló állapotot tükröz, és nem, hogy előbbre nem jut, hanem vissza fog lépni az életében. Változzatok és változhattok, szükségetek van, s mit mond? Hogy mondja ezt az Úr? Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg hozzám. Van mód, van lehetőség a megtérésre, mert Isten munkálkodik, csodálatos ez az egész fejezet, ahogyan előkészít, ahogyan elkészít, ahogyan lehajol, ahogyan irgalmával megerősíti az övéit, ahogyan megtérít, ez is benne van ebben, ahogyan jön, hogy azt a lehetőséget újra teremtse, és abban kiteljesítse, ami majd az Úr Jézus elérkezésében valóság lesz. Azt mondja, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Megjelenik a változatlan kegyelem, a változatlan emberi gyarlósággal szemben. Van megtérés, van lehetőség a megfordulásra, a megváltozásra. Azonban ez a könyv, nem a szavakkal akarok játszani, egy kérdez felelek, érzékeljük, nem játék. Élet-halál kérdés felelete ez. Az a kérdés hangzik el, mint ahogyan folyamatosan kérdések hangoznak el, miből látszik, hogy szeretsz? Hol van az igazságos Isten? Miből térjünk meg? Kérdezik. Miért hangzik ez az üzenet? hogy térjünk meg. Hát nem is nekünk kéne változni, Urunk. Szerintünk néha neked kéne változnod. Miért kell nekünk változnunk? Akár így is, mi a baj velem? Miért hát baj van velem? Miért hát valamiből meg kell térni, és ezt a kérdést azt gondolom, ha halljuk, vagy a kijelentést, hogy térjetek meg, vannak többen, sokan, akik ugyanígy veszik. Hát hányszor elhangzott már ez, térjetek meg, unos, untalan halljuk, de hát miből térjünk meg, meg mi már megtértünk? Akkor minek szól ez az üzenet? Vagy úgy gondoljuk, rendben vagyunk. Miért kellene megtérnünk? Olyan csodálatos ez is, hogy Isten annak ellenére, azzal együtt, hogy tudja, mert ismer bennünket, mert a szívünket vizsgálja, hogy ez lesz a mi gyarló kérdésünk, hogy miből térjünk meg, nem hagy bennünket ebben, és nem hagyja ezt a kérdést megválaszolatlanul. Hát ennyire vak vagy, ennyire süket vagy, ennyire nem érted, ennyire nem látod, ennyire nem tudod, hogy szükséged van megtérésre. Ki az, aki megkérdezi ezt, hogy miből kell megtérnem? Hát az, aki azt gondolja magáról, hogy rendben van. Ki az, aki rendben van? És föltetjük a kérdést, de hát aki már megismerte az Úr Jézus Krisztust, hogy ne lenne rendben? Aki az ön népéhez csatlakozott, hogy ne lenne rendben? És persze a másik véglet is igaz lehet. Valaki meg mindig ezt mondja, nekem mindig meg kéne térnem, vagy újból meg kéne térnem, mert azt se tudom, hogy megtértem-e, azt se tudom, hogy mi van velem, azt se tudom, hogy mit jelent ez a megtérés. Olyan csodálatos, hogy Isten nem hagy bennünket ebben kétségben, és ha tiltakozna a lelked most ezen az estén az ellen, hogy miből térjek meg, vagy miért kéne megtérnem, akkor gondold el, mélyen a szívedben nincs-e nagy baj veled. Mert az a kérdés, hogy oda fordultam-e az én Uramhoz, oda fordulok-e hozzá, ő irányít-e, ő felé tart-e az életem, az ő élete az én életem-e. Vajon valóban tényleg ő határoz meg engem? Valóban az ő útján járok? Az ő céljai szerint élek? Az ő akaratát teljesítem? Valóban az ő dicsősége a célom? Valóban tudom, hova érkezem meg? Miből térjünk meg? Miből térjek meg? Térj meg abból, hogy változatlanul ugyanazokban jársz, ugyanoda térsz vissza, amikben voltál. Térj meg, változz meg, válts irányt, fordulj felém, térj hozzám, figyelj rám, és én is hozzád térek. Jó irányba állj. Jó irányba, abba az irányba, amelybe én hívtalak el, amire én indítottalak el, akkor én is hozzátok térek. És itt az Úr konkréttá teszi, miközben, ha végigolvassuk ezt a könyvet, látjuk, hogy nagyon sokoldalú, amiből ki kell tisztítania, mint az ezüst tisztítónak. A Lévi fiait ki kell hozni, mint az elnyomókat. Az elnyomás alól ki kell hozni őket a hitetlenségükből, a családi perpatvarokból, a hűtlenségből. Sok minden benne van. Mindenkinek nyilvánvalóan az Úr egyértelművé teszi és teheti, hogy miből térjen meg. Itt azonban világosan és egyértelműen egy dologra utal. Azt mondja, amikor megkérdezik, hát miből térjünk meg. Azzal folytatja, egy rettenetes vád hangzik el. Vajon becsaphatja Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Térjetek meg abból az állapotból, amiben azt gondoljátok, hogy velem azt tehettek, amit gondoltok. Mégpedig egy nagyon konkrét területen, azt mondja itt az Úr, ezt kérdezitek, mivel akartunk becsapni? a tizeddel és a felajánlásokkal. Azzal akartok becsapni, hogy tulajdonképpen ami az enyém, amit nekem adhatnátok, amit visszaadnátok, azt visszatartjátok. Azt gondoljátok, hogy lehet, és itt az első estére is visszagondolunk, számolgatni, vagy a tegnapi estére is, hogy mennyit és miért és hogyan adunk. Tulajdonképpen be akartok csapni, másként fordítva mondhatnánk így is, meg akartok lopni, meg akartok rabolni. Ti nem adtok oda mindent. Ti kiméritek, hogy mit adtok oda. Ti nem gondoljátok át, hogy amit rendeltem és rendelkezés volt számotokra, az nem ajánlattétel, hanem az az életetek áldásának az egyik forrása. Ti nem adjátok oda a tizedet, nem adjátok oda az áldozni valót, nem adjátok oda a felajánlásatokat tisztán és igazán, ti visszatartjátok, ti valamilyen értelemben megraboltok engem. Hallunk talán, és nyilvánvalóan érzékelünk megrendítő számunkra, és talán meghökkentő, megrendítő eseményeket akkor, amikor ilyet hallunk, hogy valaki templomrabló lett, kiraboltak egy templomot. Micsoda dolog ez, hát hogy lehet odáig süllyedni, hogy valaki elvesz abból, amit úgy az Úr szentélyébe, az Úr templomába, az Úr helyére szántak. Megdöbbenünk ezen, de vajon mi van a szívünkkel, mi van a szívünkben? Vajon mi szabadok vagyunk, hogy az Úrnak adjunk mindent? Szabadok vagyunk, hogy az Úr által adott rendet komolyan vesszük? Szabadok vagyunk, hogy valóban mindenünk az Úr tulajdonában úgy van, hogy rendelkezhet vele? Bizony, ha bele tekintünk ebbe, akkor elég megdöbbentő dolgokkal szembesülhetünk. Egy megrázó történet jelent meg egy németországi lelkipásztor hagyatéka kapcsán. Olvastam magam is a történetet egy igehirdetésben, hogy egy németországi közepes faluban több mint 40 éven át szolgált egy lelkipásztor, és amikor megöregedett, és úgy volt vele, hogy most már nyugdíjba kell menni, végrendeletet írt, és ebben egyerek között az is benne volt, hogy a lelkész hivatal szekrényében van egy láda, az tele van valamivel, ő azt egy életen át gyűjtögette a gyülekezet tagjai számára. És az volt a végrendelete, hogyha meghal, a presbiterek menjenek a hivatalba, vegyék elő a kulcsot, nyissák ki a ládát. Hát, amikor meghalt, valóban első útjukon oda mentek, szót fogadtak, megpróbálták megemelni a ládát, nagyon nehéz volt, elgondolkoztak rajta, vajon mit is tartalmaz, mi van benne, és amikor ünnepélyesen felbontották, fölnyitották, akkor legelőször is egy levelet találtak a láda tartalma tetején. A levélben a következő üzenet volt: kedves híveim, egy életen át gyűjtögettem azokat az értéktelen holmikat, amiket 40 év alatt a persejbe dobtatok, íme oda ajándékozom nektek. Döbbenet volt, testvérek. Tele volt a láda gombokkal, régi értéktelen pénzekkel, kövekkel, kavicsokkal, mindenféle cetlivel. 40 éven át. Ünnepélyes arccal kimentek a templomból, és beledobtak valamit, mert hát azt illet, hogy szóljon. A papírcáti nem nagyon, úgyhogy az lehet papírpénz, de valamit csak bele kell tenni, mert hát így illik. Hát nyilvánvalóan messzi történet Németország, semmi köze Magyarországhoz, semmi köze hozzánk. perseinkben, hál' Istennek, nem gombokkal találkozunk, többnyire nem kavicsokkal, nem kövekkel, és most félre értés ne essék. A példát csak azért hoztam, mert ez egy illusztráció. Egy illusztráció arra, hogy az ember milyen módon képzeli, hogy becsaphatja az Istent. Milyen módon képzeli, hogy az odaadása az nem lepleződik le. Vagy éppen a visszatartott dolgai. Mert hogy időnket, erőnket, anyagi javainkat, Isten számára oda szánható dolgainkat, vajon mi tényleg odaadtuk-e, odaadjuk-e igazán? Miből térjünk meg? Hát térjetek meg abból, hogy méregettek. Térjetek meg abból, hogy olyat adtok, vagy úgy gondoljátok, hogy adhattok olyat, ami értéktelen. Istennek nincs szüksége erre. Ellenben Isten csodálatos dolgot mond. És ennek a csodálatos valóságát ragyogtassa fel most számunkra, amikor azt mondja, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, ezzel föl sem mérjük, hogy az advent, az ő hozzánk jövetele, és az ő velünk léte, micsoda kincsek, micsoda áldások, micsoda gazdagság csodáját jelenti, mert hogy ő hozzánk tért, mert hogy ő eljött és minden gazdagságát ránk árasztja, Jézus Krisztusban odaadta önmagát, odaadott ővele együtt mindent, és itt is olyan nyilvánvalóan egyértelműen mondja ki, hozzátok be, mert megtehetitek még, ha megtértek, ha hozzám tértek, ha megértitek, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. És olyan csodálatos, amit mond. Meglátjátok. Vagyis bátran próbára tehettek engem, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Mert én is hozzátok térek, és ha jövök, bőséges áldást árasztok rátok, megnyitom az ég csatornáit, és megnyitotta, és hatalommal és dicsőséggel elhozott mindent, és megteszi most is. A hozzátérő ember megtapasztalhatja, a hozzátérő nép átélheti, hogy megnyitja az ég csatornáit, bőséges áldást áraszt ránk. Tegyetek próbára engem. Milyen megdöbbentő. Próbáljátok ki. És milyen nagyszerű ez is, hogy Isten nem azt mondja, hogy próbáljátok, és majd meglátjátok, hogy jó ez. Hogy szabadabb lesz a lelketek. Hogy nem lesz bennetek ez a ide-oda sántikálás, hogy adtam is, meg nem is, meg vajon hogy is van ez. Nem annyit mond, hogy ez jó lesz nektek pusztán, hanem azt mondja, hogy hozzátok térek. Azt mondja, hogy nyugodtan tegyétek meg, mert meg fogjátok tapasztalni, hogy én mit válaszolok erre. És olyan csodálatos, hogy mindenre válaszol az Úr. Nem is akárhogyan, ahogyan halljuk a kérdés fellegben, válaszol és megtapasztaltatja, hogy kiárasztja ránk az áldását. Mert az a célja, hogy boldognak mondjon bennünket mindenki, minden nép. Az a célja, hogy gyönyörködjünk ott, ahol élünk, hogy gyönyörű országunk legyen. Az a célja, hogy ugrándozzunk, mint a hízlalóból kiszabadult borjak, mert gyógyulást találnak. Az a célja, hogy az életünk csodálatos módon meggazdagodjon. Hát térjetek meg, változzatok meg, ne legyetek változatlanul azok, akik voltatok, legyetek azok, akik lehettek. Jákob fiai vagytok, de lehettek Izrael. Éljetek aszerint, amire én hívtalak titeket. És az egyszeri, valódi odafordulást, a megtérést kövesse, a naponkénti odafordulás és megtérés, és meg fogjátok tapasztalni, át fogjátok élni, hogy életetek minden területe amely Isten uralma alá kerül, amely a hozzáfordulásnak, a megtérésnek a valóságát tükrözi, áldás csatornájává lesz. Ne tartsatok tehát vissza semmit, hanem adjatok oda mindent, és tiétek lesz az Isten dicsősége. Mert eljövök. Eljövök, és az eljövetel első célja az áldás, az eljövetel, az újbóli eljövetel célja az ítélet, amikor igazságos ítéletet fog tartani, és nem kell kérdezni, hol van az igazságos Isten, mert eljön, és az igazságos Isten mindenkit megítél majd, kegyelmében részesíti, akiket kiválasztott, és elítéli azokat, akik pedig ellene álltak. Térjetek hát meg, mert itt van a kegyelem ideje, mert kiárasztja Isten az ő áldását, és mert ez az advent is újra erre figyelmeztet minket. Hozzánk tér az Úr. Térjetek ti is hozzá. És éljétek meg most azon a területen és azon a ponton az életetekben ezt, amire rámutatott, amire rámutat, mert van szabadító, van szabadulás, és van áldás ennek nyomán. Amen. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy az Ószövetség utolsó szava az, mint az Új Szövetség első szava. Térjetek meg. És köszönjük, hogy ez azért lehetséges, mert te hozzánk térsz. Megelőző szeretettel, a te lehajló kegyelmeddel bemutatkoztál szabadításoddal az Ószövetség népének, és az Új Szövetség népének is. És köszönjük, hogy ott van nálad, benned a lehetőség a változásra, a megújulásra. Arra, hogy áldatlan életünk helyett áldott életet éljünk. Hogy a változatlan, visszatartott áldás helyett áldás esőjében részesülhessünk. Köszönjük neked, hogy te kész vagy megnyitni az ég csatornáit. Kész vagy áldást árasztani ránk. Ez a te jó terved, hogy bővölködjünk, hogy másokat gazdagítani tudjunk, hogy legyen mindenre elég, amit tőled kapunk az örökké való forrásból. Köszönjük neked, hogy ezért hívsz magadhoz, és olyan nagy a te szereteted, hogy annak ellenére és azzal együtt, hogy látod, milyen változatlan nyomorúságokkal küzdünk, hogy Jákob fiai maradtunk és vagyunk, te nem mondtál le arról, hogy Izraelek legyünk. Magasztalunk a te jöveteledért, hozzánk érkezésedért, a te annak ellenére érkezésedért, hogy tudtad, mi vár rád, bennünk, nálunk, közöttünk, és nem mondtál le rólunk. Az elveszettekért jöttél, a változatlanokért jöttél, hogy megkeress, hogy megváltoztass, hogy hazavigyél, hogy megújíts, hogy szabad életet ajándékozz nekünk. Kérünk, Urunk, könyörülj, hogy megértsük, miből kell megtérnünk. Ezen az adventen is, és tudjunk hozzád jönni. És ha azt mondod nekünk, hogy az anyagi élet területén, akkor abban, ha azt mondod nekünk, hogy a hűtlenségünk területén, akkor abban, könyörülj, hogy megértsük, meglássuk, hogy miből térhetünk meg, hogy van mód rá, és vársz, és szeretsz minket. Változatlan hűséggel. Te, akiben nincs változás, aki tegnap és ma is örökké ugyanaz vagy. És olyan jó nekünk, Urunk, ebben a egyébként változó, nyomorúságos világban és életünkben hozzád a változatlanhoz ragaszkodni és tartozni. Olyan jó, hogy benned általad biztonságban lehetünk. Olyan jó, hogy nálad oltalom alatt lehetünk. Hogy reménységünk, békességünk és bizonyosságunk lehet benned. Áldj meg ezzel, kérünk, és szenteld meg a a személyes életünket, az otthonainkat, családunkat, szeretteinket. Szenteld meg az életünk egészét, munkánkat, ünnepünket, hogy te ragyoghassát a te dicsőségedben rajtunk, és a te képviseletedben, a te képmásaidként tudjunk a te háromszor szent neved dicsőségére élni. Kérjük, hallgass meg és áldj meg minket az Úr Jézus drága nevében, szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.